Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Épületenergetikai program zajlik Miskolc Győri kapuváros részében. Mezőkeresztes az első, ahová nem lehet csak úgy beköltözni. Megválasztották a Gyöngyösi Egyetem legkiválóbb oktatóját. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Jelentős előnyökkel járó épületenergetikai program zajlik jelenleg Miskolc Győri kapuváros részében, ahová még várják az érdeklődőket. Ingyen jutnak energetikai tanúsítványhoz azok, akik részt vesznek a város Modern Pilot programjához fűződő felmérésében. A lehetőség 50 háztartás számára nyitott, amihez családi házak, társasházak és panelépületek lakói is bekapcsolódhatnak. A Görögszőlő, az Andor, a Vologda, a Tököli, a Kisernő, a Vasgyári, az Újgyőri főtér és a Maros utcák által határolt területről. A 100 000 forint értékű energetikai csomag előnyeiről Nagy Dezső, a Miskolci Önkormányzat környezetvédelmi referense adott tájékoztatást.
Maga a Modern Pilot projekt egy folyamatnak egy nagyobb miskolci kezdeményezésnek a része. Ez a bizonyos 100 klímasemleges város folyamat, ami egy Európa Uniós rendszerbe sikerült Miskolcnak bekerülnie, aminek az a célja, hogy minél előbb Miskolc klímasemleges legyen. Ez a klímasemlegesség annyit jelent, hogy elérje azt a helyzetet, amikor hasonló mennyiségű üvegházhatású gáz bocsát ki, és mint amennyit el tud nyeletni a saját rendszereivel. Maga a 100 klímasemleges folyamat az egy átfogó európai, a Green Dealnek egy része, aminek az a célja, hogy csökkentse az Európa Unió üvegházgáz kibocsátását, és ennek az élharcosai tulajdonképpen ezek a 100 klímasemleges, ez a 100 város, aki az Európa Unió különböző területein található, az ő feladatuk az, hogy egy picit gyorsítsák ezt a folyamatot, és feltárják azokat a módszereket, azokat a lehetőségeket, amelyeket a többi város a klímasemlegességi folyamatban alkalmazni, használni tud. Tehát Miskolc egy ilyen elit klubba került be, amelynek a folyamatnak az egyik első lépése, ez a bizonyos Modern Pilot projekt, aminek egy győri kapui mintaterülete van.
Milyen háztartások jelentkezhetnek? Van-e konkrét kikötés?
Tehát maga a Modern Pilot projektnek egy fontos része az úgynevezett energetikai felmérés, energetikai vizsgálat, amelynek az a célja, hogy hogyan lehet csökkenteni a háztartásoknak az energiafelhasználását, ezáltal az energiaköltségeit. És ehhez kapcsolódóan van egy kezdeményezésünk, amelyben 50 háztartást szeretnénk bevonni lehetőség szerint a Győri kapu vagy a Győri kapu környékéről, akik megosztják velünk az energiafogyasztási adataikat. Ez azt jelenti, hogy egy éven keresztül az áram, gáz és víz fogyasztásnak, a vízóráknak az állását felviszik egy applikációba, vagy bediktálják a zöld iroda munkatársainak. Ezáltal mi képet kapunk arról, hogy hogyan működik ezeknek a háztartásoknak az energiafelhasználása, és melyek azok a beavatkozási területek, ahol csökkenteni lehet az energiafelhasználást. És amit cserébe mi kínálunk ezeknek a résztvevőknek, akik ebbe a programba bekapcsolódnak, egy ingyenes energetikai audit, ami az ingatlan specifikusan tárja fel azt, hogy hol vannak lehetőségek az energia megtakarításra, hogyan tudnak csökkenteni a rezsiköltségeiket, és egyáltalán milyen környezettudatos intézkedési lehetőségeik vannak ezeknek a háztartásoknak. A másik dolog, amit kínálunk, az egy hiteles energetikai tanúsítvány készül az ingatlanról, amely nagyon fontos az ingatlannal kapcsolatos különböző tranzakciókban, tehát ingatlan adásvétel során, vagy pályázatokhoz például kötelező, és számos más ilyen folyamathoz kötelező ez az úgynevezett energetikai tanúsítvány, ami tulajdonképpen egy energia útlevele a lakásnak, az mutatja meg, hogy milyen energetikai állapotban van.
Ha Miskolc Győri kapui lakosainak felkeltettük az érdeklődését, akkor megkérdezném, hogy van-e határideje ennek a programnak, és hol tudnak a lakosok jelentkezni erre?
Tehát maga a Modern projekt az jövő év áprilisában fejeződik be. Az energetikai program részhez még a hónapban lehet csatlakozni, tehát eddig várjuk a jelentkezőket, és csatlakozni a Facebook oldalon keresztül lehet, ami a KUL Miskolc Facebookon van, illetve a kul.miskolc.hu honlapján a kezdeményezésnek, ahol az aktuális információkról, az aktuális folyamatokról, eredményekről is tájékoztathat a lakosság. Illetve a Városházán működik a Zöld Iroda, és ennek a munkatársát, ha megkeresik, ő is segít abban, hogy aki szeretne csatlakozni a programhoz.
Nem várt a helyi önazonossági törvény hatályba lépéséig Mezőkeresztes önkormányzata, mivel a képviselőtestület már június 27-én megalkotta az ehhez kapcsolódó rendeletét. Az intézkedés célja a helyben élők boldogulásának támogatása, a település hagyományainak és kultúrájának megőrzése. Ennek értelmében a városvezetésnek elővásárlási joga lesz, amivel megvédené a helyi közterületek és közintézmények neveit és a szimbólumokat is. A célok között szerepel a spekulatív célú ingatlan felvásárlás visszaszorítása és a népességnövelő képesség megtartása is. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében fekvő Mezőkeresztes önkormányzata már a július 1-i hatályba lépés előtt tehát megalkotta a saját rendeletét, szúrta ki a HVG. Amint egy 3500 lakosú település képviselőtestülete kijelentette, hogy támogatja a helyben élők boldogulását, főleg azokét, akik a városhoz kötődnek vagy ott dolgoznak. A cél Mezőkeresztes hagyományainak és kultúrájának megőrzése és a betelepülés korlátozása. Az elővásárlási jogot azzal indokolta a városvezetés, hogy a helyi közterületek és közintézmények neveit, a település történet feldolgozását és a szimbólumokat megvédje, emellett tehát visszaszorítanák a spekulatív célú ingatlan felvásárlást is. Megválasztották a Gyöngyösi Egyetem legkiválóbb oktatóját. A Matek Károly Róbert Campus hallgatói önkormányzata 2014-ben Arany Kréta Vándor díjat hozott létre, amelyet minden évben a hallgatók által legkiválóbbnak ítélt oktató kap meg. Ebben az évben dr. Dedák István közgazdász oktató részesült az elismerésben. A díjazott a tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ugye olvastam a híradásban, hogy erre azért sokan kell, hogy szavazzanak, illetve titkos szavazással történik, és nagyon szoros volt a mezőny, és nagyon sokféle kritériumnak kell megfelelni egy oktatónak, hogy ő legyen ez a bizonyos kitüntetett Vándor-díja, kitüntetett. Hát dr. Dedák Istvánnak ez sikerült. Milyen kritériumok voltak, tanár úr, ezek mit tudunk erről mondani?
Igen, valóban így van, hogy a szavazás az teljesen titkos, és ahhoz, hogy egy oktató elnyerje ezt a megtisztelő díjat, számos kritériumnak kell megfelelni. Ilyen kritériumok például, hogy szakmailag színvonalas előadásokat tart, korrekt a követelményrendszer, naprakész ismeretekkel rendelkezik az oktató, és egyebek mellett hallgatóbarát módon tartja az órákat. Tehát egy nagyon-nagyon sok szemponton egy szűrőn kell keresztül menni ahhoz, hogy egy egyetemi oktató ezt az Arany Kréta díjat kiérdemelje, és nekem most ebben az évben ezen a sok-sok szűrőn és szemponton sikerült keresztül menni, és megnyerni ezt a díjat.
Tehát akkor ugye minden évben beszámolunk erről az Arany Kréta díjról. Hogy fogadta a tanár úr egyébként, amikor megtudta, hogy ön az a elvitte a pálmát a szavazáson?
Először is azt kell említeni, hogy meglepetésként ért a díj, egyáltalán nem számítottam rá. Azt is mondhatom, hogy a főiskola, illetve az egyetem kommunikációs csatornái ebben a tekintetben kiválóan zártak, mert semmifajta információ előzetesen nem szivárgott ki, hogy ebben az évben ki fogja nyerni a díjat. Így aztán, amikor az eredmény kihirdetésére került sor, közvetlenül az ünnepségen, akkor azt tudom mondani, hogy egy pillanatra a fejembe végig szaladt az, mintha idén egy kicsit többet érdeklődtek volna arról, hogy biztosan részt veszek-e az ünnepségen, és tulajdonképpen, de ez már az utolsó percben történt, ez volt egy olyan jelzés, hogy esetleg én nyerhetem a díjat, de mire ez végig volt ott a fejemben, addigra már ki is mondták a nevemet, és mérhetetlen büszkeség töltött.
Idén is rengetegen voltak kíváncsiak a Borvidék kincseire, az egri gasztronómia és borásztársadalom, valamint az egész város sikere, a legutóbbi hosszú hétvége. Mint azt a lezajlott Egribor ünnepe szervezői közleményükben írták, az égiek is úgy akarták, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb ünnepe legyen az idei. Az esőfelhők ugyan kerülgették az érsekkertet, olykor rá is ijesztettek a több tízezer vendégre, de végül komolyabb csapadék nélkül ünnepelhettük az egriborokat, a szőlészeket, borászokat és a gasztronómusokat. Tarsó József hegybíró szerint a pohár eladásokból, a borászok és az éttermek forgalmából arra lehet következtetni, hogy ismét rekord közeli volt a látogatószám, vagy talán egy kicsit át is lépte azt, de mindez háttérbe szorul akkor, amikor látjuk, hogy baráti társaságok, családok találkozóhelyévé vált ez a borünnep. Egy olyan eseményi, amelyet már jó előre beírnak nagyon sokan a naptárukba, és ez az egész attól lesz teljes, hogy számukra fontos emberek szeretteik társaságában kóstolhatják az egri borokat, vagy szórakoznak a koncertek alatt, írta a hegybíró. Kiemeltem, a rendezvény szinte minden napján ki lehetett tenni a megtelt táblát a Szmrecsányi Lajos érsekkert kapujára. Ezért nem nekünk, szervezőknek jár először a dicséret, hanem az egri borvidék szőlészeinek, borászainak, gasztronómusainak és mindenkinek, aki azért dolgozik egész évben, hogy a környék boraiban rejlő kincseket egyre többen fedezhessék fel Magyarországon és külföldön egyaránt, kezdte az idei borünnep értékelését a főszervező. Elárulta azt is, most egy kis szusszanás jön, de nem sokára már el is indulnak a jövő évi borünnep előkészületei. Tarsó József úgy látja, a jövőben továbbra is a családok fesztiválja szeretne lenni az egri bor ünnepe, azonban idén egyfajta generációváltásnak lehettünk tanúi, hiszen nagyon sok fiatal élt át az egri bor gasztronómia csodáit az érsekkertben. Az egri bikavér borlovagrend megválasztotta a rendezvény legjobb egri csillagát és egri bikavérét. Dr. Gál Lajos, Egri Csillag Grand Superior Kamra Völgy 2021, illetve Simon Pincészet Egri Bikavér 2019. A borünnep legjobb ételbor párosait a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikum és Szakképzőiskola mesteroktatói zsűrizték, ahol megosztott első helyet ért el a Küvé Bistró és Borbár, valamint az 1552 étterem és Amulett kávézó. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, északon, északkeleten, illetve keleten időszakosan összeállhatnak a gomoly felhők, így arrafelé elszortan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél pedig továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 17-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködési megállapodás jött létre a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Magyar Közszolgálati Egyetem között. Egy nap alatt négyszer állapítottak meg súlyos szabálytalanságot Heves vármegyében a revizorok. Idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a Zemplén Fesztivál. Ezek mai műsorunk főbb témái. Egy újabb megállapodás aláírására került sor a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem és ezúttal a Magyar Közszolgálati Egyetem között. A közös együttműködésben részt vesz a Honvédelmi Minisztérium is, amely az oktatás, kutatás, toborzás tengelye körül mozog. Az együttműködésről Czermai János humán erőforrásért felelős helyettes államtitkárt hallják.
A Honvédelmi Minisztérium részéről már évekkel ezelőtt elindult egy olyan elgondolás, hogy az egyetemisták felé valamifajta honvédelmi ismeretanyag átadása szükséges. Ebben az NK Nemzetközi Szolgálati Egyetemmel működtünk együtt, ez egy online kurzus volt alapvetően, ami egyébként nagy érdeklődésre tartott számot, ez működött, a napig működés. Ezt fejlesztettük tovább. Ez kiegészült egy második fél évvel, gyakorlati fél évvel, ami már alapvetően egy ilyen kiképzésszerű, ahhoz hasonlatos tematikán vezeti végig a hallgatókat. Sikerült megállapodnunk az összes egyetemmel, hogy ehhez olyan mennyiségkredit tudjon párosulni, hogy ez a hallgatók számára is vonzó legyen. Így jutottunk el oda, hogy ez egy fél évenként 3, plusz aki végén, a két fél év végén az egyhetes összevonást is elvégzi, plusz 2 kredittel, összesen 8 kredittel jutalmazza az egyetem azokat a hallgatókat, akik ezt a kurzust elvégzik. Úgyhogy tavalyi évben ezt a Debrecen Egyetemben kipróbáltuk, leteszteltük, nagyon népszerű volt, azt tudom mondani, hogy körülbelül 10-15 perc alatt telt be az a létszámkeret, amit az egyetem akkor meghirdetett, és most szeptembertől másik 12 egyetemmel, most a Tokaj Egyetemmel együtt már egyel több, is elindul ez a fajta gyakorlati intenzívebb kurzus, úgyhogy mi arra számítunk, hogy ez egy nagyon népszerű, és a hallgatók körében egyfajta új mozgalmat elindító kurzus lesz, hiszen a fiatalokban ez a fajta nyitottság, ez egyértelműen látszik, hogy megvan. Egyértelműen mintaként szolgált a Honvéd Kadét program, a felsőoktatási programoknál is, hiszen a Honvéd Kadét program egyik sikerének a kulcsa az, hogy megfelelő mennyiségű gyakorlati ismeretet, foglalkozást tudunk a fiataloknak tartani, hiszen ez húzza őket bele, ez teremti meg az ő nyitottságokat, a kapcsolódásukat erre a témára. És itt is a felsőoktatásban is ezért változtattunk a tematikán, hogy egy nagyon gyakorlatintenzív képzést gondoltunk ki. És hát a fiataloknál egyértelműen az látszik, az egyetemistáknál, hogy ők a katonai szolgálati formák közül értelemszerűen nem a hivatásos szolgálati formák felé nyitnak, hanem a tartalékos szolgálati forma felé, ami egy nagyon népszerű szolgálati forma. Az elmúlt évben a Magyar Honvédség fennállásának egyik legeredményesebb toborzókampányát folytattuk le. 5900 tartalékos kötött szerződést egy év alatt a magyar tartalékos erőkkel, és egyértelmű, hogy ezen a tartalékos csoporton belül jól meghatározható az egyetemisták köre, 10-15%-uk egyetemista volt. Úgyhogy ebben az egyetemi polgárságban, ha visszatekintünk, tradicionálisan benne van ez a fajta hozzaszeretett a védelemért, a hazáért való tenni akarás, és ezt igyekszünk most kiszolgálni, ezt az igényt a polgárság részére.
Egy nap alatt 8 ellenőrzésből 4-szer állapítottak meg súlyos szabálytalanságot Heves vármegyében a revizorok. Az előzetes kockázatelemzés pontos volt. A kiválasztott 2 online hirdető ellenőrzése között még belefért egy útépítésen dolgozó cég vizsgálata is. A nap végén a revizorok egy apartmanba is betértek, de számlát itt sem kaptak. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Egy nap alatt 8 ellenőrzésből 4-szer állapítottak meg súlyos szabálytalanságot Heves vármegyében a NAV revizorai. A revizorok gyakran vizsgálják a közösségi oldalakon hirdetőket. Elsőként egy online platformon hirdető adózót kerestek fel, akiről már az ellenőrzést megelőző ellenzéskor kiderült, hogy nem volt bejelentett munkaviszonya, azonban rendszeresen engedély nélkül bontott autókat tárult, vagy élőállatot, tojást, tűzifát árult. Az adózó elismerte a szabálytalan eladásokat. Az ellenőrzést megelőző kockázatelemzés jellemzően az irodában történik. De például a foglalkoztatotti bejelentések adatait távolról, akár laptopról, tabletről is elérik a revizorok. Ezt használtak ki az adóellenőrök, miközben a következő helyszínre igyekeztek. A két település között egy útépítésnél is megálltak, ahol a helyszínen munkát végző foglalkoztatotti bejelentését is ellenőrizték. A helyszínen munkát végzők foglalkoztatotti bejelentését is ellenőrizték. Kiderült, hogy volt olyan munkavállaló, akit a főnöke nem jelentett be. Miután végeztek az ellenőrzéssel, egy olyan árus kerestek fel, aki a közösségi médiás fiókján keresztül különféle nasolnivalókat árult. A revizorok az adásvétel részleteit előre egyeztették, de az édesség átvételekor semmilyen bizonylatot nem kaptak. Azt is megállapították, hogy az árus ezt az adóköteles tevékenységét adószám nélkül végezte. A munkanap utolsó ellenőrzése egy apartmanban történt. A NAV azért választotta a tulajdonost, mert az apartman, annak ellenére, hogy sem működési engedélye, sem adószáma nem volt, jelentős forgalmat bonyolított. A tulajdonos 3 francia ágyas szobát adott ki, 3000 forint összegért óránként. Az előre megbeszélt időpontban a tulajdonos már várta a revizorokat, a szobár kifizetése után átadta az apartman kulcsát, de sem az összeg átadásakor, sem távozáskor nem adott semmilyen bizonylatot, így ez az ellenőrzés is megállapítással végződött. A revizorok így egy nap alatt 8 ellenőrzést indítottak, és 4-szer állapítottak meg súlyos szabálytalanságot. Az online térben sem lehet elbújni a NAV elől, ezért azoknak is érdemes betartani az adóügyi szabályokat, akik a közösségi platformokon keresztül értékesítenek vagy szolgáltatnak.
Idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a Zemplén Fesztivál. Sátoralja új helyen több új helyszín kapcsolódik be a kulturális programsorozatba. Budainé Bodnár Edit, a Kossuth Lajos Művelődési Központ vezetője elmondta, hosszú évekre visszamenőleg részt vesznek a szervezésben. A programok évről évre magas színvonalúak, akár gasztronómiai, akár kulturális téren.
Én azt gondolom, hogy a Zemplémi Fesztivál programjai nagyon gazdag programkínálatot nyújtanak Zemplénben, így Sátoraljaújhelyben is, ahol a Kossuth Lajos Művelődési Központ aktívan kiveszi részét a szervezésben. Mondhatom, hogy már félszavakból is megértjük egymást, hiszen évek, évtizedek óta együtt dolgozunk a Zemplémi Fesztivál főszervezőivel, és hát ugye azt el kell mondanom, hogy már januárban úgymond tényleg szimbiózisban, együttműködésben vagyunk a főszervezőkkel, és próbáljuk összhangba hozni a programokat. Én nagyon örülök, hogy nagyon gazdag programkínálatot nyújt a Hollerung Gábor igazgató úr által elmondottak, és amiben mi aktívan kivesszük részünket, mondhatom, hogy már a második napon, augusztus 9-én szombaton az első ilyen jelentős program lesz a Városháza udvarán a budafoki Doknányi zenekarnak a koncertje, amelyet mi szervezők, Művelődési Központ önkormányzat részéről évek óta egy kis gasztronómiai vendéglátások még gazdagítjuk. Gondolok itt a jó tokai borok kóstolására, a vállalkozók települnek ki a mi vendéglátósaink, és ez mindig nagy öröm, illetve nagyon nagy népszerűségnek örvend. A másik ilyen program a következő napon vasárnap a Kávéuzsonna. Pont most gondolkodtam, hogy még annak ide, amikor még zempléni művészeti napok indult, a kezdettől fogva a Kávéuzsonna már szerepelt itt a programok között. Ez augusztus 10-én lesz szombaton, 17 órai kezdettel, mégpedig a Kossuth Lajos Művelődési Központban, ahol Gubjuk Petra színművész, illetve Balázs János zongoraművész előadására kerül sor. Hát is mondhatom, hogy a háziasszony pedig Jászter Beáta lesz. Ezek is olyan programok, ami mindig teltházas közönséggel működik, és nagyon örülünk neki. Ráadásul itt is egy kis gasztronómiával is megspékeljük a programot. programot, és amelyben még a művelődési központ aktívan kiveszi részét, augusztus 16-a, amely már tulajdonképpen belenyúlik a 30. Zemplén Nemzetközi Néptánc Fesztiválba, a nyitó napba. Itt a főszervezők, fesztiváligazgatórik egy gyerekprogramot szerveztek ide 18 órai kezdettel a Sétáló utcára, és a fesztivál megnyitóját követően, illetve a külföldi és a magyar néptánc csoportok bemutatkozását követően pedig egy fergeteges produkcióra kerül majd sor a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekar előadásában, ahol Zsuraszki Zoltán a fő rendező, ugye a néptáncban jártasok ismerik nagyon jól, és így neve van a szakmában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amiben mi kivesszük a részünket, ez nagyon-nagyon gazdag programkínálat, de még ezen kívül természetesen Sátoraljaújhelyben, a Kazinczy Múzeumban, itt a Bortemplomban, kiállítások hangversenyekre, a Piarista Kollégium udvarán is kerül sor hangversenyre, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a közönséget.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Ezen a héten Budapesten zajlik a Nemzetközi Katolikus Diáksport legkiemelkedőbb éves eseménye, a 75. Fiszek Ficep Games. A torna megnyitóját kedden tartották a Ludovika arénában, 14. Leó pápa pedig üzenetet küldött a résztvevőknek. A rendezvény házigazdája immár 6. alkalommal a Magyar Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége, a KIDS volt. A nyári játékokat idén 75. ízben rendezik meg, tehát a KIDS pedig örömmel vállalta, hogy immár 6. legyen házigazdája a sportversenynek. 3 kontinens 15 országából érkezett mintegy 900 diáksportoló, edző és tanár, kísérő és technikai személyzet, hogy labdajátékban, atlétikában, úszásban és asztali teniszben összemérjék erejüket. A FISZEK a Katolikus Oktatási Intézmények közötti nemzetközi iskolai sportversenyek szervezéséről összpontosít, elősegítve a fiatalok csereprogramjait és versenyeztetését. A FICEP a katolikus sporttevékenységek szélesebb körét támogatja, a hit és a sport közötti kapcsolatot hangsúlyozza, rendezvények, edzések és közösségi szerepvállalás révén. Még az előbbi az iskolai versenysportra összpontosít, addig utóbbi a szabadidős és közösségi sportokat öleli fel hitáltal vezérelt küldetéssel. A megnyitón a nemzeti delegációk ünnepélyes bevonulása után a résztvevők a magyar népzenével és tánccal ismerkedhettek meg, de ízelítőt kaptak magyar klasszikus kortárs zenei feldolgozásokból is. Beszédet mondott Török Csaba, a KIDS elnöke, és Soltész Miklós miniszterhelyettes egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. A játékokat Liz Janssen, a FISZEK elnöke, Henk Bohuns, a FICEP sportigazgatója, valamint Soltész Miklós nyitotta meg. Valódi ajándék és különös meglepetés volt, hogy a megnyitó előtt pár órával megérkezett Rómából 14. Leó pápa levele és apostoli áldása a verseny résztvevőinek. A pápa üzenetét Török Csaba olvasta fel a jelenlévőknek magyar fordításban, amelyet a magyar kuriris teljes egészében közreadott. Eszerint szívélyes üdvözletemet küldöm a július 20-áig Budapesten megrendezendő FISZEK FICEP nemzetközi játékok szervezőinek, jótevőinek és résztvevőinek, és biztosítom mindannyiukat imádságomról. A játékok alkalmat adnak arra, hogy kiemeljünk 3 a mai társadalom felépítése szempontjából alapvető jelentőségű szót: ifjúság, iskola és sport. E 3 szó egymáshoz kapcsolódása megmutatja a társadalmi, politikai, etikai és lelki gazdagságukat. Az a fiatal, aki sportol, ellenáll a digitális világban való elszigetelődés kísértésének, ehelyett belemerül a valóság konkrétságába. Ez a valóság pedig gazdag testvériségben, erőfeszítésben és vidámságban. A sportot támogató iskola értékeli diákjai emberi és társadalmi formációját, és nem csak mentális és lelki fejlődésüket, hanem fizikai jólétüket is előmozdítva. Ezen felül a nemzetközi versenyeken sportoló fiatal diákok bizonyságát adják annak, hogy a sport a különböző emberek közötti békés találkozás eszközeként összekapcsoló erővel bír. Ebben a tekintetben szeretnélek kihívás elé állítani benneteket, katolikus iskolák diákjaiként más nemzetközi sporteseményekhez képest plusz küldetésetek van. Meg kell mérkőznötök egymással, de eközben testvéri légkörről is tanúskodnotok kell. Nem arról van szó, hogy a világi versenyek alternatívájaként megteremtjük a keresztény sportok világát, hanem arról, hogy megtapasztaljuk a tevékenységek és a kikapcsolódás csodálatosan gyógyulást nyert és felmagasztaltatott Krisztusban. Boldog Pier Giorgio Frassati legyen számotokra példakép, hogy a hit fényében sportoljatok, és a sporton keresztül is megéljétek a hiteteket. Ezekkel az érzésekkel adom örömmel minden jelenlévőre apostoli áldásomat, az Úrban való öröm és béke zálogaként, írta a fiatal sportolóknak a szentatya. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, melynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. További információ a Veszprémi Főegyházmegye oldalain érhető el ezzel kapcsolatban. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésre hívják fel a figyelmet a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Ezt a képzést tehát a Győri Brenner János Hittudományi Főiskola hirdette meg, további információ az ő internetes elérhetőségeinken kapható. Jön a 8. Debrői Gitárnapok programsorozata, méghozzá július 18-a és 20-a között. Július 18-án 19 órától Csáki András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertje lesz meghallgatható Aldebrőn a Római Katolikus templomban. Aztán július 19-én este 7 órától Szurgyi Gergely gitárművész koncertje Feldebrőn a Római Katolikus templomban. Július 20-án 19 órától pedig a Gitárnapok gitárzenekarának és részvevőinek koncertje Aldebrőn a templomban. A gitárzenekart vezényli Fellegi Dávid gitárművész. Az idejében dr. Seles Borbála gitárművész mesterkurzusára lehet jelentkezni. Ezen az aktív és a passzív részvétel is ingyenes, mert hogy a belépés minden programra ingyenes, amely tehát a 8. Debrői Gitárnapok keretében valósul meg. Vezetett szentségimádást tartanak az Egri Ciszterci templomban most július 17-én csütörtökön 18 órától az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében. Sok szeretettel várnak mindenkit. Július 26-án szombaton délután az Egri Ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik majd a szentmise, amit Árvai Zoltán atya mutat be. Este 17:30-tól 7 óráig zenés dicsőítő szentségimádás lesz közbenjáró imaszolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. Július 27-én lesz a Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván. 11 óra 30 perc lesz a konkrét kezdési időpont. A kápolnához zarándokmenet indul hagyományosan 9 órakor Bélapátfalváról, a Bartók Béla és 4. Béla utcák kereszteződésében lévő keresztől, illetve Bélapátfalváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, tehát a Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál július 27-én lesz. A Kalánsz Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége idén augusztus 2-án tartja hagyományos találkozóját, a Pettendi Pikniket. A Kalánsz jelenleg civil egyesületként működő, a Magyar Katolikus Lányokat és Asszonyokat Összefogó Szövetség. Szervezetük alapegységei a Kalánsz csoportok. A Kalánsz 1936-ban alakult meg, 1946-ban működését betiltották, 1909-ben alakult újjá. Az egyesület célja a lányokat és asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit és tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, az egyházban és a családban. A kalász célja a társadalomban megerősíteni a keresztény katolikus értékrendet az asszonyokon, lányokon, édesanyákon keresztül és nemzeti kultúránk hagyományaink ápolásával. A kalász sajátos feladata, hogy a nőket támogassa női szerepeik örömteli megélésében és közösséget biztosít a hozzá kapcsolódó nőknek. A kalász az egyházközségi plébániai élet kiteljesedését szolgálja, ápolja a családok közötti kapcsolatot, közösségi megmozdulásokat szervez, például lelkinapokat, táborokat, csoportvezetői képzéseket. Női csoportjaik között olyan is van, ami nem plébániához kapcsolódik, hanem regionális. A kalász rendes, tevékeny tagja a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének, az Európai Régiójáért felelős alelnöke, a kalász tagja. A Pettendi Piknik a kalász legnagyobb ünnepe, amit minden év augusztusában a kalász bölcsőjénél, az alapító Lutzenbacher Rita volt birtokán, a kápolnásnyék melletti Pettenden tartanak meg. Szeretettel hívnak a kalász iránt érdeklődő minden lányt és asszonyt az Urunk színeváltozása kápolna melletti hangulatos ligetbe. Gyülekező aznap, tehát augusztus 2-án 10 óra 30 perctől. A program 11 órakor szentmisével kezdődik, melyet Sankó László újpesti plébániai kormányzó celebrál. Ezt követően tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves vásár és piknik szerepel a programban. Az ünnepséget a kápolna falán lévő emléktábla megkoszorúzása zárja. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először eljutnak Kelet-Magyarországra is. Az időpont tehát augusztus 4-től 8-áig, a helyszín Nagykálló. A jelentkezés pedig megtehető e-mailben a lelkigyakorlat.nagykalló@gmail.com címen. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okoseszközök terjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Ezek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kolaszár Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Dancing like she's never danced before. She Sportja. Az országos Bringa Park program keretében 70 millió forint felhasználásával épül meg az országban elsőként az a nagyméretű pumpapálya sátorai új helyen, amely lehetőséget ad majd az extrém kerékpározásra. A nyíregyházi sóstói strandon töltik napjaikat az AquaEse fiatal úszói és vízilabdázói. Közel 80 csapat lépett pályára a nyíregyházi streetball fesztiválon. Sűrű szezon tudhat maga mögött a nyíregyházi zsiráfok kosársuli. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az országos Bringa Park program keretében 70 millió forint felhasználásával épül meg az országban elsőként az a nagyméretű pumpapálya sátoralja új helyen, amely lehetőséget ad majd az extrém kerékpározásra. A rekord méretű pályán halmok és kanyarok sorozata mellett lesz egy medence is, amely ugratásokra is alkalmas. Ezen túl pedig egy elszeparált területen a legkisebbek próbálhatják majd ki magukat. A munkaterületet a kivitelező átvette, és előreláthatóan még a nyáron elkészül a Bringa Park. A sóstói strandon töltik napjaikat a nyíregyházi AquaEse fiatal úszói és vízilabdázói. Urbán Tibor edzőt hallják.
Azt kell mondjam, hogy nagyon eredményes szezon zártunk, a 2024-25-ös évadunk egész jól sikerült. Országos bajnokságban is jól végeztek a csapataink, a északkeleti bajnokságban is jól végeztünk, sőt a THG, tehát a kislányok országos bajnokság 2012-13-as csapat is nagyon szép eredménnyel zárta az évet. Folytatjuk tovább, már nagyon készülünk a következő szezonra, elkezdődnek a felkészülések. Illetve augusztusban több tornán is fogunk részt venni, a kislányokkal menjünk Szentesre, hogyha minden igaz, ha összejön, és megrendezzük a második nyílkem kupát is, az pedig szeptember elején szokott lenni, ott az országos gyerekcsapat fog indulni, úgyhogy még csapatokat nem tudjuk, hogy kit fognak részt venni, de ezt mindenképp meg fogjuk rendezni, és utána szeptember közepén indul a bajnokság, tehát nincs sok időnk, de most van egy hónap szünete a csapatnak, és akkor ebben a hónapban megcsináljuk a nyári táborokat, Ez nekünk nagyon jó, mert ilyenkor azért tudunk meríteni. A táborozás az olyan gyerekeket is be tud vonzani az egyesületünkhöz majd szeptembertől, amiből ugye építkezik az egyesület. Ez egy jó lehetőség, de természetesen az oktatás az marad egész évben, sőt az oktatás az marad most is, tehát nyáron is bent vannak a városi úszodában, és még július végéig tart az úszás oktatás. Azt kell mondjam, hogy az már elég régóta táborozunk, tehát az úszás és a vízilabda mellett itt vagyunk folyamatosan, és hát a strand adta lehetőséget, kihasználjuk. Röplabda, foci, és a játékok mellett, amit csinálunk benne a vízben, hát vannak olyan foglalkozások, amit olyankor szoktunk csinálni, hogyha esetleg rosszabb idő van benne a sátor alatt. Vannak vendégeink, akiket meg szoktunk hívni példaképek közelről, programsorozat keretében. Érkeznek hozzánk nagyobb egyesületekből játékosok, de Szabó Tündét is jártuk tavaly, és úgy néz ki, hogy most is el fog jönni hozzánk, és meglátogat minket. És hát itt töltjük az időnket reggel 8-tól 4 óráig, de bármelyik gyereket meg lehet kérdezni, nagyon kellemesen és jól érzik magunkat, tehát hasznosnak értékelem én a programot, és hála jó Istennek a létszám, amivel működünk, megyünk, az ez bizonyítja, hogy van értelme ennek a tábornak.
Közel 80 csapat lépett pályára a nyíregyházi Streetball Fesztiválon. Kucsera József főszervezőt hallják.
Az, hogy közel 80 csapat van, arra mondhatnám azt, hogy ez most már lassan törvényszerű, de azért ez nem így van. Örülök neki, hogy itt a fiatalok, de az idősebbek is, meg a kerekesszékesek is, ezt már a saját kis versenynaptárukba beírják, és ezt be is tervezik. Remélem, hogy nem lesz olyan kánikula, hogy rosszul legyenek emberek, hanem élvezni fogják a játékot. 8 rendezvényünk lesz, megyünk Oroszlányba, Szombathelyre, Veszprémbe és Budapest. Ez is már hagyomány. A győzteseknek a budapesti, az az országos döntőre. Bízunk benne, hogy jó idő lesz. Tavaly egy kicsit az év az jól ment le, de a döntőt azt sajnos be kellett vinnünk a egyik terembe. Az nem egy jó dolog, mert ez street volt.
Kucsera József beszélt arról is, hogy a sportág népszerűsége folyamatosan nő.
Nekünk a Timár Andissal, a társszervezőmmel ez egy óriási kvázi elégtétel. Mi pont Nyíregyházára jöttünk vonattal egy 15 évvel ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy a strandröplabdára hajazva előbb-utóbb ebből olimpiai sportág lesz, olyan népszerű Európában ez a dolog. És hát lőn világosság, ugye most már 2 olimpián is volt, és nagyon nagy sikere volt. Államelnökök mennek ki a mérkőzésre, a világbajnokságon is. Rövidek a játékok, könnyen érthető. Ez azt hiszem, hogy tényleg hajaz a strandröplabdára, ahol mondjuk a csinos lányokat nézik főleg, itt azért a játékot is lehet.
Azt is elárulta, hogy a záró rendezvényen mivel várják a csapatokat.
Ezen dolgozunk, szeptember 20-a és a Hősök tere. Tehát ez, amit most konkrétan tudok mondani, az, hogy milyen díszvendégek, fellépők, egyebek lesznek, ezt itt a szövetségekkel még egyeztetnem, de gyakorlatilag a kvázi szokásos program, hogy face team, egyebek ezek lesznek, tehát azok a gyerekek, akik először kerülnek föl Nyíregyházáról Budapestre, már úgy értve, hogy kosarazni, azoknak ez egy óriási élmény. Lesz, de aki már többet szerelően annak is.
Most pedig Szobi Dánielt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kosárlabda szövetség ügyvezetőjét hallják.
Nyíregyházi állomás úgy egyik bástyája a streetball, országos streetballnak. Idén az utóbbi évek egyik legnagyobb csapatlétszáma jelentkezett, 76 csapat van itt. A szervezés úgy zajlott, hogy minden évben az országos központtal felvettük a kapcsolatot. Így Nyíregyházi sportcentrum jóvoltából munkavállalók megjelentek már korán reggel, felfestették a pályákat, ugye az ikonikus Kossuth téren tudunk itt játszani, úgyhogy minden szuper. Én világéletemben, amikor eljött a nyár, befejeződött az 5-5 elleni szezon, mi kimentünk úgymond a placra, és 3-3 ellen játszottunk, úgyhogy úgy gondolom, ez tökéletes, kiegészítő tevékenység az 5-5-nek, habár most már a 3-3 egy önálló sportág, nagyon komoly ugye, olimpiai joggal. Ettől függetlenül én bíztatok minden 5-5 elleni kosárlabda barátot, hogy jöjjenek nyáron és játszanak 3-3 ellen, hiszen ez egy nagyon jó nyári kis kikapcsolódás, kis mozgás.
Szobi Dániel értékelte az elmúlt szezont is.
Nagyon jó szezonra tekintetünk vissza. Rekordszámú bajnokság és rekordszámú csapat nevezett a vármegyei 2024-25-ös bajnokságokba, és próbáltunk neki kedveskedni, azzal, hogy itt a nagy publikum előtt a pódiumon kapják meg a díjakat, érmeket. Nagyon bízom benne a következő években, és ez így fog, és növekvő tendenciát fog mutatni.
Sűrű szezon tudhat maga mögött a nyíregyházi zsiráfokkosásuli. Az előző idényről Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgatót hallják.
A csata ellen kezdtük az első párharcot, ami mindannyian tudtuk, hogy ez egy egyoldalú mérkőzés lesz. Hát ugye neki azért ott vannak azok a játékosok, akikre számít a következő évben az NB1-ába is. Mert ugye azt már mindenki tudja, hogy be fognak jutni NB1-ába, mert a DVT-k ellentők mindegy, mit fognak elérni. Tehát ezt a mérkőzést úgy is vettük, hogy mindenki játszunk előképpen, mindenki szokja ezt a ritmust, azt a gyorsaságot, amit a csata játszik. Következő körben ugye egy a BKG együttesét kaptuk, akit nem igazán ismertünk, mert a piros csoportban játszott, de az eredmények alapján úgy gondoltuk, hogy ez egy fogható csapat lesz. Így is volt, tehát mind a két mérkőzés egy nagy arányú győzelem volt, és ezzel jött az, hogy a 9-12. Helyen folytathatjuk tovább a küzdelmeket. Ott jött egy Zalaegerszeg, amit úgy szeretünk volna elkerülni, mert évek óta Zalaegerszegre utazgatunk itt a végjátékban. Sajnos ez nem jött össze. Ez egy nagyon szerencsétlen hétvégeken voltak ezek a mérkőzések, mert ez egy balagáshoz köthető hétvégék voltak, hogy itt azért nem elvárható azoktól, akik a éppen érettségére készülnek, hogy itt nekem elutazanak Zalaegerszegre vasárnap, és akkor hétfőn pedig kezdik írni a írásbeli dolgozatokat. Így ott egy sokkal rosszabb játékos állományán sikerült ezt megoldanunk, de semmi gond és probléma nem volt. Így is játszottak a fiatalok, nekik ez egy jó felkészülés volt minden szempontból, tehát itt új kadett játékosokat avathattunk annak rendje módja szerint. Aztán ott utána következett a MAFSZ együttes ellen, már az alapszakaszban is játszottunk, egy mérkőzésen itt a hazai pályán sikerült egy ilyen bravúros győzelmet aratnunk, tehát itt a realitások alapján, főleg, hogy kísérődöttünk az évelejéhez képest is a játékos államjánk, nagyon sok a fiatal játékos, és ha megnéztük, akkor volt három idősebb, ebben már a 18 éves az idősebbnek számított, a többiek 16-17 éves játékosok voltak. Ezzel jó mérkőzést játszottunk, sikerült szorosá tennünk a hazai és az idegenvér mérkőzés is, tehát 12. helyen nem tudtunk előrébb végezni, de ez egyébként az előző évhez képest az előrelépés, mert ebben az évben sokkal jobban szerepeltünk úgy is, hogy szerintem a játékos állományunk azért ebben az évben gyengébb volt. Azért voltak még olyan csapatok, akik lehet, hogyha a sorsolás és a rájátszás nem ebben a formátumban történik, még lehet, hogy egy-két csapat elénk kerülhetett volna, mert az alapszakaszban lejátszott mérkőzések alapján ők lehet, hogy per pillanat jobb játékerőt képviselnek, de az élet az ilyen, jön a rájátszás, jönnek a csapatok, jön a sorsolás, és így ilyen szempontból ezek már ilyen szerencse kérdések, kikivel kerül össze, mint hogy mi szeretünk volna elkérni az Zalaegerszeget, de hát ebben az évben se sikerült. Én úgy gondolom, hogy a 12. hely, ez egy maximálisan szép eredmény, azért 27 csapatból 12-nek lenni, főleg úgy, hogy itt nálunk azért zömében csak fiatalok játszanak, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó eredmény. A kadettjeink, azok voltak az, akik több fronton is helyt álltak, őnekik viszont sikerült a főtáblára kerülni, ők ott a 17-20 hely környékén végeztek valahol, mert ugye a kadettben nincs helyosztó, így ezt nem tudtuk eldönteni végül is ott melyik hely lett végül is a miénk. Én úgy gondolom, hogy az előző évekhez képest minden csapatunk előrelépett. Még a B csapataink is oda jutottak, hogy minden csapatunk régiós döntőt játszott. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a játékosoknak ez az év mindenféleképpen a fejlődésről szólt, meg arról, hogy mindenki annyit tett hozzá, amit éppen az ereje engedett. Aki előrébb akart végezni, az előrébb végzett, akinek kevesebb lehetősége volt, hogy ők játszották itt a B csapatok mérkőzéseit.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.